Én is szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket, vendégeinket, az egész gyülekezetet, és mielőtt megnyitnánk az igét, külön szeretettel hadd köszöntsem Egervári Oszkár testvérünket, aki itt ül az első sorban mindannyiunk örömére, de remélem, hogy az imádsággal nem hagytatok föl, hogy ő is itt állhasson és szólhasson nekünk majd a következőkben. És még egy dolgot hadd mondjak, hogy a mai összejövetelnek az én tudomásom szerint a fő ige hirdetésére majd 14:30 kerül sor, és azért kérem a kedves jelenlévőket, hogy igyekezzünk itt maradni arra, hiszen az összejövetelünknek a célja nem csupán egy ilyen ünnepélyes, hogy nem 20-30-an vagyunk egy gyülekezetben, hanem több százan, hanem egy olyan célja van a mi összejövetelünknek, hogy elhatározásra jussunk, és ahogy az előbb is említett Nehémiás könyvében olvastuk, megerősítsük kezünket a jóra. Tehát, hogy olyan elhatározásra jussunk, ami az elkövetkezendő egy évben a személyes életünkre és a gyülekezeteink életére is majd más fényt vessen, mint amilyen fényben eddig éltünk. És ezek után az igét, amit megnyitnánk, János Evangélium a 14. fejezetéből olvasnám fel mai istentiszteletünk alapigéjét, a 3. verset. János Evangélium a 14. fejezetében a 3. vers szerint Jézus a búcsúbeszédei során a következőt mondta, tehát János 14. fejezet 3. versében: elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kedves gyülekezet, a búcsúbeszédeknek a hangneme valami csodálatos hangnem. Tele van gyengétséggel, de tele van határozottsággal is. Tele van szeretettel, de tele van igazsággal is. Tele van kérleléssel, de tele van erővel is, hogy amire kérlel bennünket Jézus, ahhoz az erőt ő fogja megadni. Jézus kívánkozik eljönni már erre a földre. Népet is indított el több mint 160 évvel ezelőtt. Ha az első eljövetelét visszaidézzük, hogy keresztelő Jánosnak néhány hónapra vagy évre volt szüksége, meg tiszta beszédre, hogy kiállt az emberek elé, és tisztán elkezdett beszélni, és az emberek fölkapták a fejüket, és kimentek, ha kellett, még a Jordán partjára is. És néhány hónap alatt tulajdonképpen fel tudta készíteni az egész népet Jézus eljövetelére. Akkor, ha ezt felidézzük, hogy egy kicsit szégyenkezve állunk a mi korunk gyengesége előtt, a mi korunk olyan nagynak akarja tartani magát, meg talán mi is egy kicsit úgy feszítő mellel élünk ebben a korban, hogy mi egy modern, civilizált időszakban élünk, és 160 év kevés ahhoz, hogy Jézus második eljövetelére mi felkészüljünk, és a világot is felkészítsük. Hát ez bizony lesújtó tanulság. Jézus szeretne velünk találkozni. Jézus ezekkel a gyengéd szavakkal fordul hozzánk, hogy ő elmegy, helyet készít nekünk. Mi minden benne van ebben a helykészítésben? Csak úgy nagyon röviden említem nektek, hogy amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, csak ez az egy kifejezés, hogy helyet készít nekünk. Mi minden benne volt ebben? Előtte állt a Golgotai kereszt, néhány órán belül. Előtte állt a feltámadás, a mennybe menetele is egy, most már így mondjuk egy 2000 éves küzdelem, a papi szolgálat, hogy fogadja ennek a bukott emberiségnek, e bukott emberiségből a megváltozni akaró embereknek a szavát, akik jobbat keresnek, akik más életet keresnek. Tehát a papi szolgálata is előtte állt, a bűnöket megbocsátó szolgálata. És Jézus, amikor azt mondta, hogy helyet készít nekünk, nem csak a Golgota állt előtte, nem csak a papi szolgálat, hanem a főpapi szolgálat, amelynek az ünnepélyes idejében élünk, de vajon együttműködünk-e azzal, aki azt mondja, hogy helyet készít nekünk? Megértjük-e azt, és törekszünk-e arra, hogy Jézus egy kiváltképpen való népet, egy olyan közösséget akar készíteni, akinek a világ el fogja hinni, hogy lehet bűnt legyőző élet? Akiknek a magatartása, az életvitele, a beszéde, az hiteles lesz, és a világ nem fog kétségekbe merülni, hogy igen, Jézus azért jött a világra, hogy az ő igazságában részesítsen bennünket. Létezik bűnt legyőző élet, létezhet Krisztust követő élet. Akik itt vagyunk, és ilyen ünnepélyes alkalommal, azt gondolom, hogy visszaemlékezhetünk arra, amikor Jézus Krisztus bennünket megtalált. Mindannyiunknak van egy szent történetünk, az életünknek van egy szent vonala. Nem tudom, hogy felidéztétek-e, vagy felidézitek-e sokszor, mert amikor átéljük, akkor is egy hatalmas csoda, de hogy később visszagondolunk arra, hogy ez a Jézus Krisztus hogyan talált meg bennünket. Hogy erre mindig újra és újra visszagondolok, hogy még mélyebben és mélyebben élem ezt át, maga Jézus is bátorít bennünket a jelenések könyvébe, hogy emlékezzél meg, hogy honnét estél ki, és térj meg, mert sajnos szinte mindannyian kiestünk az első szeretetből. Mindannyiunknak vissza kell találni arra, amikor a kegyelem először megtalált bennünket. Jövőre lesz 30 éve, hogy én itt egy pesti külterületben unoköcsém kérésére elmentem egy biblia körre. 20-30-an szorongtak ott a konyhában, meg a szobában, de már az első alkalommal éreztem, ha tudni nem tudtam is, de éreztem, hogy itt nagyon nagy dolgokról van szó, ilyet az életemben nem hallottam. Ennek, ha nem lesz kihatása az életem egészére, akkor minek lesz majd? És hogy most is, hogy visszaidézem ezeket az időket, amikor már kezdtem járni ebbe a bibliakörbe, amikor Jézus szeretetét, Isten hatalmas gondviselését kezdtem megérteni, hogy Isten nem bádol bennünket, nem elítél bennünket, nem az van, amit mindig hallottam gyerekkoromtól fogva, hogy az Isten nem bottal ver. Nem az van, hogy az Isten alig várja, hogy ránk pirítson, mert hát annyi hibánk van, és ő pontosan látja mindegyiket, hanem kezdtem megérteni, hogy az Isten elfogad ilyen szánandó állapotban, amilyenben vagyok. És ebből a szánandó állapotból akar engem fölemelni. Ez valami csodálatos tapasztalat volt akkor is, és azután is, és most is, hogy átéljük mások életében, amikor először az emberek szeméről lehull a hályog, és kezdik érezni, hogy Isten nem az, mint akit velem eddig elhitettek. Az Isten más. Az Isten a kegyelem Istene, ahogy a 33. Zsoltár mondja, hogy az Isten kegyelmével telve van a föld. Ahhoz képest, hogy az Isten ekkora kegyelmet ad minden teremtményének, én már az első alkalmakkor is azt éreztem, hogy erről nem beszél a világ. Hazamentem, elővettem újra az újságokat, bekapcsoltam a rádiót, a televíziót, lehet, hogy eddig nem jól olvastam, nem jól hallgattam, biztos erről kell beszélni, hát a világ legnagyobb dolga ez. De az első nagy megrökönyödésem az volt, hogy Jézus Krisztusról nem beszél a világ. Hogy kegyelemből élünk, nem beszél a világ. Arról beszél a világ, hogy érdemeink vannak. Ki mit hozott létre, ki mit ért el? Az emberekről, az emberiről, Isten nélkül, mintha Isten nem lenne. Igen, erről beszél a világ. Emlékszem az első megkeseredéseimre, amikor azt mondtam, hogy talán ez nem is igaz, amit én itt Pesterzsébeten hallottam egy konyhában. Talán aki ott a Bibliát magyarázta, csak egy kis szektának a képviselője is, hát az mond nekünk sok szép dolgot, de ez nem is igaz, hát ez csak 20-30 ember kíváncsi erre. Hát hogy van a többi millió, itt van 2 millió ember a fővárosban, itt van 10 millió ember az országban, milliárd ember él a Földön, hát erre nem kíváncsiak, hát talán ez nem is igazság. Kedves gyülekezet, arra is emlékezzünk vissza, hogy Jézus Krisztus nem csak hogy talált meg bennünket, hanem hogyan vezetett bennünket. A 113. Zsoltár tapasztalata legyen a miénk. Mit mond ez a Zsoltár? Hogy Isten az alacsonyt a porból kiemeli, a szűkölködőt a sárból fölemeli. És miért? Csak azért, hogy kiemeljen a porból, meg a sárból, és ott üljünk az árok szélen, hogy most már nem vagyunk benn a mélységben, az iszabban? Nem, hanem hogy felültesse a népének főemberei közé. Hogy a meddőből magzatok anyját formálja. Akkor kezdtem látni, hogy Isten nem csak akkor csodálatos Isten, amikor ránk talál, hanem akkor is, amikor figyelünk rá, és hagyjuk vezetni bennünket. És Isten mindig ellátott a kellő tapasztalattal, a kellő bizonysággal, a kellő erővel, amikor Isten elé tártam azt, hogy Uram Istenem, hát most 20-30 ember közé járjak én Bibliaórára, és hát a többi embert nem ez érdek, hát az embereket az érdek, hogy mennyi pénzük van, mit tehetnek, mit ihatnak, hova utaznak. Akkor Jézus Krisztus vigasztalt meg, ne féljétek, kicsinyáj, tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Ez az ige számomra döntő ige volt. Vagy amikor nem hallgattak rám, bementem a munkahelyemre, és egy-két hónap után lelkendezve elmondtam, hogy én kiket találtam. Az egyik vezető még azt is mondta, hogy vigyázzon ezekkel a szektársokkal, mert ezeknél erkölcs nincsen, csak profécia. Ezek mindig beszélnek a jövőről, de hétköznapi gyakorlati erkölcsi tartásuk nincsen. Mi mindent nyújtott nekem akkor Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek néktek, hanem a ti nevetek, annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Amikor kaptam az igéket, amikor olvastam a Szentírást, és Jézus szavai, mint egy balzsamcsepp hullottak a szívemre, akkor megtapasztalhattam azt, hogy a kegyelem az Isten legcsodálatosabb ajándéka. Akkor kezdtem látni, hogy a kegyelem az nem csak olyas valami, hogy most én érezzem magam megkegyelmezetnek, sokszor megkegyelmezetnek érezni magunknak az egy első jó érzés után egy azutáni rossz érzés, nem? Nem, azt kezdtem érezni, hogy Istennek a legcsodálatosabb ajándéka a kegyelem, mert a kegyelem felépíthet, nem csak kivesz a porból és a sárból, felültet a népe főemberei közé. A kegyelmi ajándékokról tanultunk ugye az elmúlt hetekben és a mai napon is, tulajdonképpen a mostani szombati során témája ez, hogy kegyelmi ajándékok. És a kegyelmi ajándékokat, hogy elvesszük, és érezzük, hogy Jézus nem csak a régi hiába való életünkből akar bennünket megszabadítani, hanem képessé akar tenni bennünket más emberek megmentésére, hogy menjünk az emberekhez, de ne azzal foglalkozzunk, hogy kevesen vagyunk, ne azzal foglalkozzunk, hogy az embereket nem érdekli ez. Jézus erről soha nem beszélt, hogy most mi nekünk ilyen témáink legyenek, hogy milyen sokan vagyunk, vagy milyen kevesen, és hogy az emberek mit kívánnak, vagy mit nem kívánnak. Jézus világosan tudomásunkra adta az utcán sípoló gyerekek példázatában, hogy az emberi világ külső képe sokszor olyan, hogy sípolnak víg éneket, az se kell, sípolnak szomorú éneket, az se kell. A világ nem tudja, hogy mi kell, de elvárhatjuk a világtól, hogy tudja, hogy mire van szüksége. Ha a Biblia kimondja, hogy a világunk a gonoszságban vesztegel, akkor elvárhatjuk az embertársainkra, hogy tudják, hogy mire van szükségük? Hát azt se tudják, hogy mire van szükségük. Én se tudtam, hogy mire van szükségem. Ha engem nem hív valaki, és nem érek el oda a Biblia hallásra, én találtam volna ki, hogy mire van szükségem? Kedves gyülekezet, mi azért gyűltünk egybe, hogy megerősítsük nem a szívünket, a kezeinket a jóra. Én azt gondolom, hogy a szívünk a jó Istené. Ha nem egészen az övé, akkor kinek-kinek személyesen meg kell tenni azt, amit meg kell tenni. Emlékezzél meg vissza, honnan estél ki. Az a panaszom ellenet, hogy az első szeretetet elhagyta, de ezt vissza lehet szerezni. Most mi nem azért gyűltünk egybe, hogy szép szavakat mondjunk, nem azért gyűltünk egybe, hogy most valami ünnepélyes formában egymás tudomására adjuk, hogy nem 20-30-an vagyunk, hogy lám 5-600-an is vagyunk mi, sőt 1600-an vagyunk a kimutatásunk szerint. Nem ezért gyűltünk egybe, hanem azért, hogy a mi kezeinket megerősítsük a jóra. Hogy mi más életet éljünk, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön, és a Jézus szava hozzánk ez, hogy ő elmegy, hogy helyet készít nekünk, és hogy folytatta az igében, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Ő magához akar venni bennünket, de nem csak bennünket, hanem velünk együtt mindazokat, akik a mi szavunkra hihetnek, akik a mi magatartásunkra fölkaphatják a fejüket, akik a mi életvitelünkre azt mondhatják, hogy létezik ilyen is. Nekünk ebben kell megerősödni. És itt engedjétek meg, hogy néhány problémát elővegyek, ami tudom, hogy mindenki tud róla, meg beszél róla, de ami akadályozza azt, hogy mi Krisztusváró nép legyünk. ami akadály annak, hogy mi igazi adventisták legyünk. A nevünk már megvan, de a név mögötti valóság sok esetben hiányzik. Három ilyen problémára hadd hívjam fel a figyelmeteket. Az első, sokan megkeresztelkednek és gyülekezeteinkben elfoglalják a helyüket, és sokan úgy gondolják, hogy ők alkalmatlanok a szolgálatra. Őnekik nincs olyan különleges képességük, ők nem tudnak beszélni, ők nem tudnak egy bibliakört se vezetni, se megszervezni, mert hiszen nem jönnének rá az emberek. És sokan úgy ülnek a gyülekezetben, és így alakult ki nálunk is a fogyasztói gyülekezet, amit én személy szerint nagyon jól ismertem, aki katolikus családban nőttem fel, elmentünk a templomba, leültünk, minden héten meghallgattuk a papnak a felhívását, főleg dorgálásait, hazamentünk, és aztán minden úgy folyt, mint ahogy annak előtte. Ezt egy nagyon határozott, mondhatnám egy szemtelen festő oroszlányban meg is festette. Ott láttam az egyik kiállítás, hogy festett egy templomot. Jobbra az emberek mennek a templomba, mint az ördögök. Baloldalt jönnek ki a templomból, mint az angyalok. Aztán minden tovább folytatódik. Az ördögök mennek a templomot, valami lelki szemetet letesznek, vagy úgy vélik, hogy leteszik. Úgy gondolják, hogy most egy-két óra múlva angyalok lettek, most valami erőt kaptak, vagy hogy mi mondjuk, hogy feltöltődést a következő hétre, aztán már vasárnap, hétfő, kedd már újra kezd a régi ördögi kör folytatódni. Kedves gyülekezet, Isten mindannyiunknak ad lelki ajándékot. Isten nem azért talált meg a kegyelmével, és nem azért akar vezetni bennünket a kegyelmével és szeretetével, hogy mi ugyanazok maradjunk, mint 30-20-10 évvel ezelőtt. Sőt, még annyiba se akar hagyni bennünket Isten, hogy olyanok legyünk, mint tegnap. Isten mindannyiunknak ad, csak az a probléma, hogy mi emberek a született rossz természetünk folytán nem azt nézzük, hogy Isten mit ad, hanem azt nézzük sokszor, hogy mi mit akarunk, mi mit tudunk adni, sokszor Isten nélkül, és ezért nem találkozunk a jó Istennel, a természetünk visszaveszi a vezetést, nem hitből élünk, mert ha hitből élnénk, akkor azt mondnánk, hogy Istenem, te adsz nekem egészséget, te adsz nekem tehetséget, adsz nekem időt. Ismeritek a Krisztus példázatait című könyvünkben a talentumok fejezetet, a leghosszabb fejezet, hát mindent kapunk. Az idő, az alkalom, a befolyás, a hatás, minden, ami van rajtunk, a kisujjunk körmétől, a legmagasabb elmebeli képességekig, hát mindent kapunk a Jóistentől. Ezt mi megvetjük? Mi azt mondjuk, hogy Isten nem építhet fel, hogyan mondta Pál az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, azt mondta Pál az efézusi véneknek, hogy az Istennek ajánlak titeket, és a kegyelmessége igéjének, aki felépíthet titeket. Hát Isten fel akar mindannyiunkat építeni. Isten nem csak a megmentőnk, hanem a munkaadónk, de egy csodálatos munkaadó. Ő nem kiszipolyozni akar bennünket, mint a földi munkaadók, hanem mindig adni akar, hogy felépítsen ezáltal bennünket. Csak persze az igaz, hogy amikor Isten felépít bennünket, akkor minden igaz hívő embert az az érzés kell, hogy elfogja, amit a 2. Korintus levél 12. fejezetében mond Pál apostol, aki ugye a betegségével küszködve mondja ezt, hogy akkor jöttem rá, a betegségemben jöttem rá, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát amikor elfogadok dolgokat, amikor hagyom, hogy az Isten adjon, és hogy az ő szándékára használjam fel, amikor úgy érzem, hogy már hol vagyok én? Hát már én senki vagyok. Na, amikor erőtelen vagy, akkor vagy erős. Ez igaz. De egy csodálatos tapasztalat, amin átmehetünk, a hitáltali megigazulás csodálatos tapasztalat, hogy ne én működjek, ne én mondjam, ne én akarjam a másik embert megtéríteni, ez úgyse fog menni, hanem hagyjam, hogy az Isten az ő csodálatos ajándékaival készítse elő az utat erre. Elmondtam már gyülekezetekben is elnézést, hogyha ha itt van az illető, úgy akarnám elmondani, hogy tényleg ne egy emberre vetődjék figyelem, de a közösségünkben én nagyon sok kedves, aranyos testvért megismertem. Most is az életem egyik legnagyobb ajándékának tartom, hogy így végignézek a sorokon. Hát azért szinte mindenkit ismerek. egy takarítással foglalkozó testvérnőnk mondta el, hogy ő amikor takarított azon a helyen, ahol dolgozik, és úgy elgondolta magába, hogy őt megtalálta az Isten, kihozta a mélységből, kezdi építeni az Isten, és ő ilyen keveset tesz az Istenért, hát bizony sírt, amikor takarítás után visszavonult, és amikor kezdett öltözködni, és sírt ott annak az intézménynek abban a helyiségében. Hát kimegy a mosdóba, hogy letörölje, lemossa magáról a könnyeket, és ott hirtelen bejön egy tanárnő, mert iskolában takarít, és csak úgy pár évvel ezelőtt volt az eset, úgy odaveti neki, hogy hát most van ez a nagy könyv pályázat, most nagy könyvekről beszélünk. Maga mit olvas? Mondja a Bibliát. Hát azt mondja, az tényleg nagy könyv, de arról még nem is beszéltünk. Hát igen, előbb mondtam, milyen az emberiség, beszél 100 és 1000 nagy könyvről, állítólag nagy könyvekről, Bibliáról még nem volt szó. És akkor azt mondja ez a hölgy neki, hogy hát nem beszélne maga a Bibliáról. Hát készüljön föl, van rá egy-két hét, készüljön föl, és maga beszéljen a Bibliáról. Én, mint takarítónő. Mondta nekem ez a testvérnő, hogy János, de szerettelek volna felhívni. Gyere, beszélj a Bibliáról. Mondtam neki, hát nekem ugye hivatásom, hogy a Bibliáról beszéljek, ki fog nekem hinni, hogyha kirendelt emberként elkezdek ott beszélni a Bibliáról. De te, aki ott takarítasz, te, aki találkozol azokkal az emberekkel, hát igen, ezt mondtam volna neked, ha föl tudtál volna hívni, te beszélj a Bibliáról. Isten megadta neki az erőt. Mindenki megkapja az ajándékot. Csak arra várjunk, testvérek, amit a jó Isten ad, és ne arra vágyakozzunk, amit mi akarunk. És beszélt a Bibliáról, és óriási hatása volt, és tanárok meghajtották a fejüket, és diákok elismerőleg mondták, igen, igen, ez nagy könyv. Fejből idéz valaki? Elmondja, hogy neki egy-egy mondat az életet jelenti? Kedves ülekezet, mindenkit bátorítok az 1. Korintus levél 8. fejezetével. Aki szereti az Istent, az ismertetik őtőle. Szeressétek az Istent. Ha valaki szeretetre méltó ezen a világon, az a mi Istenünk. Isten adott nekünk szeretetet, állandóan, folyamatosan nyújt nekünk szeretetet. Ha zárul ez a kör, és mi szeretjük az Istent, akkor meg fogja ismertetni velünk és általunk az Isten, hogy mi mire vagyunk képesek. Hogy ilyen sokan együtt vagyunk, mindig elgondolom magamban is a közösségünket, olyan sokan vagyunk, mert nem vagyunk kevesen. Nem vagyunk kevesen. Ha beosztanánk mindenkit, de jó lenne, hogy nem nekünk kellene beosztani, mindenki maga jelentkezne, hogy én az egészségügyi munkára érzek készséget. Én inkább a tábeára, az emberek megsegítésére, az anyagi terhek csökkentésére. Mások azt mondják, én inkább a beszélgetésekre, én inkább, hogy megszervezzek egy ilyen, jaj, de jó lenne, testvérek, hogyha délután ebben egyeznénk meg. Mindenki elismerné azt, hogy igen, én mennyit kaptam az Istentől, és én szeretnék az Isten művében munkálkodni. Én szeretném az életemet másképp leélni, mint eddig. De itt jön a második probléma. Mert erről is beszélni kell. És maga a Biblia is beszél erről. Sokan azt mondják a testvérek, mert nem veszed észre, hogy nem ott vagyunk, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt. Hát bár csak 20-30 évvel ezelőtt tudtunk volna így összegyűlni, de hát akkor nem lehetett, akkor üldöztek bennünket. De akkor mennyi időnk volt? Na most nincs időnk. Hát te nem itt ebben a világban élsz, nem érzed, hogy felgyorsult mindent, mindenki rohan, meg a puszta létminimum, vagy a legkisebb szükségletek kielégítés, és most kétszer akkora munkába kerül. Hát nincs időm nekem, kell, hogy éljek, a családom is éljen, majd a prédikátorok elvégzik, a munkások elvégzik. Kedves gyülekezet, én 1986-ban még a régi rendszerben voltam Svájcban, egy hetes előadássorozatot tartottam, lehangoló tapasztalat volt az életemben. Ott találkoztam először ezzel a mentalitással, azért fizetjük a prédikátorokat, azért adunk tizetet, majd ők elvégzik. Mi beülünk szombaton, és legyen megtisztelve a gyülekezet, hogy egyáltalán járunk Isten tiszteletre, van időnk erre. Lehangoló volt számomra ezt látni. Nem gondoltam volna, hogy 20 évvel később nálunk is hasonló szellők fognak lengedezni, és erről kell egyáltalán beszélni. Aztán felfedeztem Lukács evangéliuma 5. fejezetét, mindannyiótoknak ajánlom szíves figyelmetekbe. Olvassátok el a Jézus életet című könyvvel együtt ezt a fejezetet, hogy a tanítványok is ott hagyták Jézust. Ott hagyták. Hát családjuk volt, haza kellett menni, pénzt kellett szerezni, a gyerek éhes volt akkor is, nem csak ma. Mit írott Lukács evangélium 5. fejezete? Jézus utánuk ment. Nem vádolta őket. Nem mondta azt, hogy kicsinyhitűek. Jézus utánuk ment. Reggel volt a kora délelőtti idő, és jöttek a tanítványok, mert nem fogtak semmit. És ott mosták a hálóikat, és mentek volna egy kicsit aludni, hogy majd éjszaka újra kijöjjenek a csöndes vízre, és kivessék a hálót. És Jézus akkor kérte őket, fáradt embereket kért, kialvatlan embereket kért, de akkor kérte őket. Hát itt van a nagy tömeg, itt van a sokaság, nem tudok nekik beszélni másképp, csak hogyha itt maradtok és a csónakjaitokat rendelkezésre bocsátjátok. És amikor tanította a sokaságot a csónakokból, és a fáradt, álmos emberek hallották Jézust, hogy magam előtt van ez a kép, sokszor elképzeltem. Lehet ennél tökéletesebb példa a mai korra is? Mi is fáradtak vagyunk, sokszor álmosak vagyunk, most kéred Istenem tőlem ezt, és utána meg még Jézus megtetézi, és azt mondja, hogy még beljebb vezzetek a vízre, és vessétek ki a hálóitokat. És akkor mondja Péter az élete legszebb mondatát, hogy Uram, egész éjszaka fáradoztunk, nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetjük a hálót. Kedves testvérek, mi nem tudnánk így élni. Nem emberileg kell ezt megoldani. Ne osszunk, szorozzunk, hogy mennyi a nyugdíj, mennyi a fizetés, mennyi kell a családnak, hanem keressük először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik nékünk. Ez a hitből való élet. Hiszünk ebben? Nekem lenyűgöző a 2. Korintus levél 6. fejezet 10. verse. Az egyik leglenyűgözőbb Biblia vers. Hogy mutatja be Pál apostol önmagát? Ezt mondja önmagáról, hogy ő szegény, de sokakat gazdagító. Szegény, de sokakat gazdagító. Semmi nélkül való és mindennel bíró. Értitek ezt? A természeti ember ezt nem érti. Mi a szegény és gazdagít? Semmi nélkül van és mindennel bíró. Ugyan kérem, ez csak egy retorika, ez csak egy költészet. Ez a természeti ember hozzáállása ez a kérdéshez. A hívő embernek mi a hozzáállása? A hívő embernek az a hozzáállása, hogy most nincs, de ha rászánom magam, hogy megteszem, valaki ad. Ez a hívő ember hozzáállása. Nekem most nincs időm. Fáradt vagyok. Nincs kedvem se. De ha ennek ellenére meghozom a döntést, mint ott azok a egyszerű halászemberek, hogy nem hazamentek, és ott hagyták Jézus, ott maradtak a csónakban, bevesztek mélyre, meghozni a döntést, testvérek, ez a hitből való élet. A hit a nem látott dolgokról való bizonyosság. A remélt dolgok valósága. Hitből kell megtanulnunk élni. Egy másik ilyen gyönyörű részt is hadd idézzek a Bibliából, hogy ez valóság legyen az életünkben, mint ez a 2. Korintus 6.10, hogy szegény vagyok, és sokakat gazdagító. Semmi nélkül való vagyok, és mindennel bíró. 127. Zsoltárt is jól ismeritek, a 2. versét. 127. Zsoltár 2. versét. Hiába nektek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, és most jön a gyönyörű rész. Szerelmesének álmában áld eleget. Testvérek, átéljük ezt mi, hogy mit jelent álmunkban eleget kapni. Mert mit jelent ez a költői kijelentés? Az, hogy én ráhagyatkozom arra, hogy én meghozom a döntést, és majd Isten ad, és Isten majd gondoskodik a magam, a családom, másoknak az emberhez méltó fennmaradásáról, és akkor a világ is el fogja hinni, hogy mi keresztények vagyunk, amikor a világ nem úgy lát bennünket, hogy éppen loholunk egyik munkahelyről a másikra, vagy éppen az egyik pénzkereseti helyről a másikra, hanem a világ azt mondja, hát ezek az emberek gondolkoznak, olvasnak, gyereket is nevelnek, mai világban gyereket nevelni, családdal együtt lenni. Még másokra is van idejük, hát semmi nélkül valók, sokakat gazdagítók, és ezek még ezzel megelégedettek, álmában kapnak eleget. Hát mi ennek a titka? Hogy lehet ilyen életet élni? Kedves gyülekezet, hogyha mi hitből élnénk az életünknek ezen a területén, akkor úgy gondolom, hogy hitből aratnánk azt, amit Isten adni akar nekünk. És egy harmadik dologra is hadd térjek, bár ezt már említettem. Az első dolog, hogy nincs képességem, dehogy nincs. Annyi van, hogy meg se tudod számolni. Csak nem arra nézel. Mást vársz. Nincs elég pénzed, neked küzdeni kell a fennmaradásért. Hát nehogy azt mondd már, hogy neked olyan Istened van, aki elnézi, hogy te nyomorogjál. Ha másokért kezdesz élni, mindened meg lesz. És még fölössen is. De a harmadik dolgot is hadd hozzam elő, hogy nagyon sok testvérünktől hallottam az elmúlt években, évtizedekben. Nézd testvérem, az emberek nem kíváncsiak erre. Az embereket nem ez foglalkoztatja. Sokan szememre vetették, hogy én búrában élek. Még azt is elmondták testvérem, hogy a gyerekeimet is búrában nevelem. Mert hát nem lehet így élni, azért életre kell tanítani a gyerekeinket, itt küzdelem vár, anyagiakért, mi egymásért. Mindig csak elmondom annak a szekszárdi iskolaigazgató asszonynak a történetét, akinek ő meghívott az iskolájába, hogy én a Bibliáról beszéljek. És hát egy idő után nagy felzúdulás volt, mert bejött egy nagy vállalkozó, és azt mondta, hogy a gyerekét nem azért iratja ebbe az iskolába, hogy a Bibliáról halljon, de a Biblia az egy erkölcs. Hát a mai világ nem az erkölcsről szól, a mai világ arról szól, hogy létfenntartás és megélhetés. Azt mondja, hogy bejött ez a nagyvállalkozó, mondja nekem az iskola igazgató, azt mondja, hogy megállt előtte a hatalmas férfi, és azt mondta, hogy kiveszem innen a gyerekemet, mert nem az életre nevelik. Biblia, lelkiismeret, erkölcs. Kis asszonyka kihúzta magát, és azt mondta, hát uram, mi is az életre neveljük a gyerekét, csak más életre. Más életre. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy az embereket addig nem érdekli az evangélium, míg nem látják a más életet. Ha látják a más életet, hogy másképp is lehet élni, majd hisznek nekünk, de hogy higgyenek nekünk, ha mi se élünk másképp? Most azt mondjátok, ezt a rejtvényt oldjátok föl nekem, hogy mi beszélünk dolgokra, aztán ugyanazt csináljuk, mint a világ. Akkor hogy higgyenek nekünk? Ti vártok az ilyen fellépésre hitet? Én nem. Ha én ilyen fellépéssel találkoztam volna 30 évvel ezelőtt, amikor ott betettem a lábamat egy bibliakörbe, és megismertem ott testvéreket, gyülekezetet, ma nem lennék talán itt, sajnos. Sajnos. Mert az embereknek igen valódi és friss példa kell. Az emberek a példára vágyakoznak. És Jézus Krisztus soha nem mondta nekünk azt, hogy azzal foglalkozzunk, hogy azt nézzük, hogy az emberek mit mutatnak, hogy kell nekik. Ezt csak ilyen bonyolultan tudom megfogalmazni, mert előbb is mondtam már, hogy az emberek nem tudják, hogy mire van szükségük. Csak érzik, hogy valami nagy űr van, valami nagy hiány, óriási hiány, és azt pótlékokkal próbálják betömködni. És ettől még jobban fáj nekik az élet. Mert hogy az élet rossz, ezt mindenki érzi, de hogy ennek a tudatát is kioltsa, és tele pótlékokkal teletömködi az életét, ez borzalmas és elviselhetetlen. Nekünk itt kell az emberek előtt megjelennünk, és itt kell a Jóisten kegyelméről, szeretetéről, és arról, hogy ő felépíthet bennünk egy más életet. Itt kell beszélnünk a boldogságról. Ez a mi feladatunk. De a boldogságról azt hiszem, hogy csak boldog emberek tudnak beszélni. A boldogságról nem lehet úgy beszélni, hogy magam meg boldogtalan vagyok, de beszélek a boldogságról. Ismeritek talán Pascal híres meghatározását a boldogságról. A boldogság nem bennünk van és nem kívülünk. A boldogság Istenben van. Azaz egyszerre bennünk és kívülünk. Ha Istenben vagy, boldog vagy. Ha Istenben éled az életed, ha hitben éled az életed, akkor nem kell az embereknek nagy szavakat, mert úgy is látják rajtad, hogy nyugodt vagy, meghallgatod őket, figyelsz rájuk, úgy, hogy sehol nem találkoznak ilyen figyelemmel. Én már a kezdeti hónapokban megfogalmaztam, Oszkárnak említettem is, amikor ő Zsuzsával eljött, ami konyhánkban is tartottak bibliaköröket, azt mondtam Oszkárnak is, hogy én tudom, hogy értem, imádkoznak. Hogy honnan tudom, hogy imádkoznak? Mert ha nem imádkoznának, akkor nem így viselkednének velem. Mert ha nehéz ember volt a világon, aki kötözködött, belekötött, nem úgy van, hát az én voltam. De az a szelídség, az a nyugalom, hát láttam, hogy emögött emberileg csak azt tehették volna, hogy jól felképeltek volna a sok butaságom után. Tehát egy nyugodtan, szépen elmondták, mint a kisded óvóban. Ez olyan hatás, amit lehet, hogy 10 prédikáció nem tudott volna elérni, mint a testvéreknek a nyugalma, a szeretete, a figyelme. Ha boldogok vagyunk, ha Istenben vagyunk boldogok, akkor mi úgy tudunk az emberekhez hozzáállni, ahogy arra szükség van. Vagyis kedves gyülekezet, nézzünk a mi hitünk fejedelmére és bevégzőjére. Mi azért gyűltünk össze, hogy szinte, és itt engedjétek meg, hogy szó szerint is felolvassam a nehémiási igéket, hogy szinte ugyanazt elmondjuk itt ezen a közös összejövetelen, mint amit Nehémiás könyvében olvasunk a 2. fejezet 17. és 18. verseiben. Tehát Nehémiás könyve 2. fejezet 17. és 18. verseiben. Nehémiás, ismeritek a jelentet, végigjárja Jeruzsálemet, hazajön, ugye Perzsiából, végigjárja a lerombolt várost, tanácskozik, valamire előkészül, ami nagy előkészület, és akkor ezt mondja Nehémiás 2.17-től. Ekkor mondtam nékik, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nékem szólt, és mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Kedves ülekezet, minden szó fontos itt ebben a felidézett igében. Ti látjátok a nyomorúságot? Most az igéből kérdezem, de egy az egyben most kérdezek benneteket, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk? Látjátok, hogy nem a világ a legnagyobb akadálya annak, hogy Jézus eljöjjön, hanem mi? Hát mi vagyunk készületlenek. A világban már a kövek beszélnek. A világ már nyögés sóhajtozik, és várja az Isten fiainak megjelenését. Ki a legnagyobb akadálya? Hát ha mi így összegyűlünk, nem kell ezt kimondani, ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk? Mit jelent ez a mi esetünkben, hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui tűzben égtek meg? Hát olyan a mi közösségi életünk, azt tesszük, ami a legfontosabb? Mindenben azt tesszük, amire Isten nekünk erőt, kegyelmi ajándékokat ad? Hát tűzben vagyunk, csonkokig égve, romokban vagyunk, az osztályaink, sok-sok gyülekezetünk. Vörös Marti Mihállyal kérdezem, így kell-e lenni? Vagy ha nem, miért oly idős egy ötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Hát gyerte, gondolkozzunk erről, testvérek, hát elviseljük ezt a gyalázatot, hogy mi vagyunk a legutolsók, akiknek a legelsőknek kell lenniük. Mi vagyunk azok, akiknek fel kell készíteniük a világot Jézus 2. eljövetelére. És ennyi visszamaradottsággal küzdünk. Hát akkor gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, ne legyünk többé gyalázatul. És Nehémiás nem csak egy gyújtóbeszédet mondott, és én sem egy gyújtóbeszédet akarok mondani. Eleve mondtam már testek, hogy délután 2:30. Beszéljünk konkrétan, beszéljünk tisztán és világosan. Isten nekünk is azt mondja, hogy kevés az nékem, hogy a szolgám légy. Nem csak arra képesítelek, hogy összegyűjél hétről hétre, nem csak egy közösséget hoztam létre, egy munkálkodó közösséget akarok látni. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát. És mit mond ezután Nehémiás? Én megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét. Kedves ülekezet, én azt gondolom, hogy a mi megváltozásunk valahol innen fog kiindulni. Ha mindenki meg tudja majd jelenteni az Istennek rajta nyugvó jó kegyelmét. Hogy mi mindent tett velünk az Isten. Mi mindent kapunk az Istentől. Ezt nem tarthatjuk vissza, ezt nem fordíthatjuk csak a magunk szükségleteire. Nekünk tovább kell adni. Én megjelentettem nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét. És a király beszédeit is, ugye, hogy amivel bátorította őt a hazatérése, amelyeket nékem szólt és mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Ez a zsülekezet, ez az én szívem vágya, hogyha már ilyen sokan összegyűlünk, és hitben lépnénk, erősítsük meg a kezeinket a jóra. Tudjátok, hogyha sokan összegyűlnek, kell valami hatás. Most ne csináljunk semmi hatáskeltét, csak mondom, hogy mit gondolnék el hatásként. Jöjjön ki minden gyülekezetből egy képviselő. Álljunk ide ki, és mondjuk azt, hogy igen, ma, 2007. szeptember végén adjunk kezet, és mondjuk azt, hogy a mi közösségeink nevében döntsük el, és most itt eldöntjük, hogy mi nem úgy akarunk élni, ahogy eddig. Mi nem úgy akarjuk élni az életünket, ahogy eddig. Ismerjük el a legnagyobb vétséget, amit sokszor nem szoktunk elismerni. Mi a legnagyobb vétségek egyike? Egy 19. századi világutazót, aki bejárta a világot, egyszer megkérdezték, hogy ő milyen bűnnel találkozott a leggyakrabban, szerinte mi a legnagyobb bűn. Nem volt keresztény az illető. Rögtön válaszolta. A lustaság. A lustaság. Isten nekünk fizikai és lelki erőt akar adni, hogy ezeket használva ne lustán, hogy mondja a nagy költőnk Arany János, az élet, ha nem fajulva tengés. Sokszor mi emberek fajulva tengő életet élünk. Csak jönnek a napok, ja igen, még ezt is meg kell csinálni, meg arra is, meg arra is, meg arra is. Elmegy egy csomó nap, hét, hónap, év, nem jutunk egyről a kettőre. Miért nem? Mert nem azt tesszük, amiért Isten nekünk a kegyelmet adta. Panaszkodhatunk, áthárithatjuk a pajt másokra, a felelősök mi vagyunk. Óti balgatagok és resszívűek. Tanítványainak is ezt mondta Jézus. Balgatagok és resszívűek. Kedves gyülekezet, erre kérjük az Isten segítségét. Itt most egy ilyen képzeletbeli kötés, hogy mi elhatározzuk, hogy nem úgy élünk, de ezt nem most elhatározzuk, és utána majd peregnek a hetek, hónapok. Milyen jó lenne egy év múlva ugyanitt találkozni. És beszámolni arról, hogy itt kimozdult ez, ott kimozdult amaz, itt létrejöttek kis csoportok, itt ilyen és ilyen tapasztalatok szegélyezik az életünket. Testvérek, tudom, hogy sok tapasztalatunk van, és sokan most fölállhatnának, és csodálatos dolgokat megoszthatnának. Én elismerem az Isten munkáját, és látom az Isten munkáját a mi közösségünk életében, de maga az Isten mondja, hogy ez kevés. Ez kevés egy kis országhoz, és kevés ahhoz a világhoz, amelyben csak azok fognak megmaradni a hívő emberek közül, akik mindvégig állhatatosak maradnak, azok fognak üdvözülni. Nekünk erre van szükség. Igen, tegyünk kötést a jóra, döntsünk el valamit, de évről évre nézzük meg, hogy jutottunk-e egyről a kettőre, mert az állhatatosság, a hűség, az a lustaság miatt a leginkább hiányzó tényező. Nekem ez a szívem vágya, és ezért idézem az alapigénk utolsó gondolatát is. Jézus olyan csodálatosan és olyan gyengéden mondja ezt. És az igehirdetés végén valóban a tekintetünket újra őrá vessük. Mert mit is mond Jézus az alapigénk végén? És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem tudom, testvérek, értjük ezt a fél mondatot? Ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A szeretetnek a legcsodálatosabb vonása ez, hogy szeretne a másik közvetlen közelében tartózkodni. De elképzeltek lusta embereket egy dolgos Jézus mellett? Jézusról mi volt a legrövidebb evangélium? Apostolok cselekedetei 10. fejezetében ő széllyel járt jót tévén. Péter apostol ezt mondta, ő széllyel járt jót tévén. Elképzelitek magatokat a mostani állapototokban Jézus mellett? Én nem tudom elképzelni. Jézus azt mondta a Máté evangélium a 24. fejezete szerint, boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor eljön, ilyen munkában talál, hogy ót és újat ad az övéinek, hogy elszenvedi az ütlegeléseket is a gonosz szolgától, de ő munkában találja. Én Jézus Krisztus szavait akkor tudom komolyan venni, akkor fog ez beteljesedni, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, ha mi megtanulunk a mi megmentőnként, a mi Urunkért úgy élni, hogy már most el tudjuk képzelni, én nem csak ott szeretnék lenni, az ő vágy az, hogy ott is legyek, ott vagyok. És onnan visszanézek a mostani életemre, és azt mondom, köszönöm Istenem ezt a kegyelmet, hogy most is felindítottad az én szívemet. Lehet, hogy már ez a szív egy kicsit megfásult. Lehet, hogy valóban az első szeretetnek már hírét, hamvát nem látom, de én ebben nem nyugszom bele, és köszönöm, hogy te felindítod a szívemet, hogy visszatérjek hozzád. Én ott vagyok. Minek köszönhetem, hogy ott vagyok? Hogy te itt a földi életemben soha nem mondtál le rólam, és felindítottad a szívemet, hogy egyesüljek, hogy közösségben hajtsam azt végre, amire te a proféciáid által is elmondod, hogy a végső időkben ez lesz a legcsodálatosabb dolog. Hívő keresztények mindig voltak. 2000 év alatt nagyon sok hívő keresztény volt. De igazi keresztény közösség, mint közösség, akire azt mondja Jézus Krisztus, hogy nincs rajtuk se szeplő, se sömörgözés, fehér ruhákba vannak öltözve, igazi jellemében is megváltozott keresztény közösség, az csak most lesz a késői eső kiáradása előtt, illetve a késői eső folytán. Kedves gyülekezet, én kívánom mindannyiunk számára, hogy ez a napunk hasznos legyen. Méltó befejezése egy negyedévi tanulmánynak, és méltó kinyilvánítása annak, hogyha ilyen sokan összegyűltünk, nehogy azzal menjünk haza, hogy vajudnak a hegyek, és megszületett a kisegér. Hanem azzal menjünk haza, hogy mi összegyűltünk, a szívünk felindul, délután hallani fogjuk, hogy nem a közösség vezetősége, vagy nem tudom, egy vagy két ember, hanem egyszerű hívő testvérek részéről, mit jelent ez az előkészületi év, mire szólítunk fel mindenkit, magunkat beleértve, és mi a mai nap és holnap is a küldött gyűlésről úgy menjünk el, hogy Istenünk segíts, hogy amit te adni akarsz, azt mi el is fogadjuk. Amivé tenni akarsz bennünket, azzá is váljunk. Ez az én szívem vágyakozása. És bárcsak mindannyiunk ebbeli fohászát az Isten meghallgatná, és kitölthetné majd az ő szent lelkét mi ránk. Amen.